Nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. És ahogy elhangzott, ma a gyógyulással kapcsolatban szeretnék tanítani, és annak akadályaival kapcsolatosan. Két éve volt egy nagyon komoly biblia tanulmányozásom, amikor Isten arra indított engem, hogy végig tanulmányozzam a Szentírást, és keressem azokat az okokat, amelyek ott lehetnek az életünkben, ott lehet a hétköznapjainkban, arra nézve, hogy mi az, ami hátráltatja, hogy meggyógyuljunk. Jó néhány ilyen ok van, a Szentírás nagyon világosan és egyértelműen tanít erről. Aztán, ahogy a Sándor testvér pásztorotok felhívott és megkért, hogy ez volt a kérés a gyülekezet részéről, akkor újból nekiálltam, és több mint 400 igeverset áttanulmányoztam, és hát bővítettem az eddigi ismereteimet az ige alapján, és rádöbbentem arra, hogy mennyi és mennyi ok van, ami miatt feltehetjük a kérdést, Uram, miért vagyok beteg? Talán nagyon könnyű a választ megadni, mert a Biblia számtalan kijelentést ad. És nem hiszem, mint ahogy itt a képen látjátok, hogy ilyen helyzetbe kellene kerülni, hogy ott a fűrész, a balta, meg a bárd és a többi. Hát láncfűrésszel azért talán ma nem gyógyítanak, de néha döbbenetes az a gyógymód, amivel találkozunk, vagy a gyógyítás. És ha van Bibliátok, vegyétek kezetekbe, mert számtalan igeverset szeretnék hozni. Lesz, aminek csak az ige helye lesz kivetítve, és én azt kívánom, hogy miközben hallgatjátok az üzenetet Isten kegyelme által, és bármilyen nyomorúságod és betegséged van, az első dolog, én nem tudlak meggyógyítani. Második dolog, hogy nem foglak vádolni, mert Isten sem vádol. Pál eljutott arra, amikor a benne lakó bűnnel harcolt, és küzdelem ott volt az életében, ez a római levél 7. részében le van írva, és azt mondta, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. De megkapta a választ. Megkapta, hogy Jézus a szabadító, megkapta azt, hogy nincs semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mondjuk csak el ezt. Nincs semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Fordulj oda a melletted lévőhez és kérdezd meg, Krisztusban vagy? Akkor nincs kárhoztató ítélet ellened. Nagyon fontos igazság. Nincs semmiféle kárhoztató ítélet, de jön a kárhoztató, a vádló, a diabolosz, a mi ellenségünk, és fog vádolni, és fog kárhoztatni. Így van? Tapasztaltad az elmúlt napokban is? Hogyne? Annak ellenére, amiről Jézus beszél, és a tanítványok örömmel visszajönnek, és működik mindaz, amit kaptak, hogy betegeket gyógyítsanak, leprásokat tisztítsanak, ördögöket üzzenek, nem lehet fölcserélni. Az ördögöket nem lehet meggyógyítani, a betegséget pedig nem lehet kiűzni. Azt gyógyítani kell. És örömmel jönnek vissza, és azt mondják, Jézus, működik! Hát azt mondja, nem, ne örüljetek, hanem annak, hogy a nevetek be van írva az életkönyvébe, és azt mondja Jézus, láttam. Mit látott Jézus? A sátánt leesni villámlásként. Elgondolkoztam azon, hogy milyen jó dolog, az, hogy látta Jézus. És ezt szeretném mondani nektek, hogy ez nem abban a pillanatban történt meg, amikor a tanítványok visszajönnek, hanem már előbb megtörtént. És azt mondja Jézus, én ott voltam. És jön az ellenség, és próbálkozik. Újból és újból. És jó lenne, ha nem a saját bukásunkat látnánk, hanem azt, hogy az ellenség elfut. Mert ha ellenállok, azt mondja a Biblia, akkor el fog futni. Nem nekem kell futnom, hanem neki, a Biblia alapján és tanításán. És még egy fontos dolog, amit így bevezetésképpen szeretnék a szívedre helyezni, bármilyen nyomorúságod van, bajod van, amikor jönnek az igék egymás után, és esetleg megítélik a szívedet, akkor ne sértődj meg, hanem rendezd le, vesd a hátad mögé, és kérd Istentől a gyógyulást, mert ő a szabadító, és ő a megtartó. Van egy nagyon érdekes történet, az új szövetségben, és ezzel szeretném folytatni, ez Timóteusi második levélben van, a negyedik rész, 20. versében, amikor Pál ír a ifjú szolgájának, Timóteusnak, és azt mondja, hogy betegen hagytam Trofimoszt. Új, kész teológiák vannak erre már gyártva. Bűn volt az életében, nem volt elég hite? Lehet. De én azt mondom, ez az én variációm, ez a baranyi teória, hogy meggyőződésem, hogy nem azért írta Pál Timóteusnak, hogy legyen miről beszélni, hogy rám, ez a Trofimosznak nem volt hite, bűn van az életében, még mindig az van, hanem ott volt egy fiatal pásztor, aki kapott egy instrukciót. Menj és imádkozz. Ja, ez nincs leírva szó szerint a Bibliában. Ez következménye ennek. És én reménységem az, hogy amikor majd a mennybe találkozunk Trofimosszal, akkor el fogja mondani, Timóteus imádkozott értem, és megszabadultam. Nem tudom, hogy ez a variáció a végső, teljesen mindegy, de engem ez arra bátorít. Mert sajnos vannak úgymond Gellert kapott gondolkodásmódok a gyülekezeteinkben. Beteg vagy? Imádkoztak érted? Nem gyógyultál meg? Biztos Isten nem akar meggyógyítani. Hú, alapelv. Az egyik fontos igazság, hogy Isten akarja, hogy mindenki megtérjen. Meg fog térni mindenki? Nem. Isten akarata szintén a Biblia alapján, majd fogok erre hozni nektek igéket, hogy én ezt nem kitaláltam, hanem a Bibliából jön ez a végkövetkeztetés. Isten akarata az, hogy mindenki meggyógyuljon, de nem fog mindenki meggyógyulni. De én látok egy tudathasadásos állapotot a hívő emberek életében. Azt mondja a Biblia, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen. Vannak-e megtéretlen barátaid, ismerőseid, rokonod, munkatársad, testvéred, gyermeked, unokád, nagyapád, szülő, imádkozol érte? Megtért? Nem. Még mindig imádkozol érte? Halleluja. Na most fordítsuk meg a másik oldalt. Vannak beteg rokonaid, barátaid, ismerőseid? Imádkoztál értük? Igen. Meggyógyultak? Nem. Abba hagytad az imádságot? Hát ez a jobbik eset. Mert amikor nem történik meg az, hogy valaki meggyógyul azonnal, akkor jön egy fantasztikus, frappáns, istentelen gondolat. És ne haragudjatok, ezt mondom, ez egy istentelen gondolat. Isten nem akarja meggyógyítani. Tehát majd ad erőt az arra, hogy elhordozza a betegséget. Bocsánat, visszafordítom a dolgot. És remélem, hogy követitek a logikát. Nem tért meg valaki, hagyd abba az imádságot. Mert Isten nem akarja, hogy megtérjen. Most érdekes módon van, aki erre rázza a fejét, de akarja, hogy megtérjen. Ugyanígy akarja, hogy meggyógyuljon. De ne legyen egy kettős mérce a szabadításra nézve, vagy a gyógyulásra nézve. És ezt szeretném, hogy megértenétek. Van egy nagyon érdekes történet, amikor Jézus oda megy egy vakhoz, és imádkozik érte. Nincs két egyforma módszer. Azt szoktam mondani, hogy a Szentlélek nem cipész, nincsenek kaptafák. Tehát nem kell azon gondolkodni és okoskodni, hogy nekem le kell másolnom dolgokat. Az nem baj, sőt kell, hogy a bibliai alapelv érvényesüljön minden egyes megnyilvánulásunkban. De most gondold el, jön egy vak, és azt csinálnánk, ami le van írva a Márk evangélium a 8. részében, szembe köpnénk. Ezt csinálta Jézus. Kicsit furcsa lenne, nem? Hát mert ugyanazt csináljuk. Amit én tettem, ti is tegyétek, nem? Na jó, bocsánat. Márk evangélium a 8. részében, a 23. verstől a 25. versig azt mondja a Biblia, hogy imádkozik Jézus ezért a vakért, elveszi a kezét és megkérdezi, mit látsz. Mit is mond? Úgy látom az embereket, mintha fák volnának. Erre mondják egyesek, na Jézus nem jött be. De aztán még egyszer imádkozik Jézus, és tisztán lát minden, dicsőség az Úrnak. És én azt mondom, hogy ha Jézus kétszer imádkozik a vakért, te hányszor fogsz? Hányszor fogsz imádkozni? Nagy kérdés. Ne hagyd abba. És még egy fontos dolog. Voltak, akik imádkoztak, érted, és nem történt dolog? Kérj imát újból, és újból, és újból, és újból. Nyilván, hogyha Isten rámutat dolgokra az életedben, bűn, hitetlenség, vagy bármilyen akadályok, azt rendezd le. Az akadályokat ugord át. Az ige alapján tarts önvizsgálatot. Ne egy vádló és kárhoztató mélységbe kerülj bele, mert az az ellenségnek a munkája. Na, ami rajtunk áll, azt meg kell tenni. És számomra a Márk evangéliumának a 8. részében, a 23. verstől a 25. versig való történet arról szól, hogyha Jézus kétszer imádkozott egy vakért, én fogok 100-szor vagy 1000-szer is. És van jó néhány példa erre nézve, az eddigi több mint 30 éves hívőségem során, amikor volt olyan, hogy imádkoztunk, és nem történt, úgymond azonnal változás. Aztán újból imádkoztunk, és az Úr hozott csodát. Ezért szeretnélek bátorítani, ezért szeretném azt a szívedre helyezni. Isten akarata, hogy megtérjenek az emberek, hogy mindenki megtérjen. 2 Péter 3 mondja, nem késlekedik az Úr az ígérettel, hanem ahogy egyesek gondolják, hanem türelmes hozzánk, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérjen. De a Biblia arról is beszél, hogy az a hely, ami az ördögnek és angyalainak készítetett, a tűzzel és kénnel égő tó, nem csak az angyaloknak, vagy a bukott angyaloknak és a démonoknak lesz a lakhelye, az örök kárhozat és pusztulás, hanem sok-sok ember oda fog kerülni, akik elutasítják Jézust, és nem fogadják be a szívükbe. És Isten akarata, hogy meggyógyuljon az ember, de nem fog mindenki meggyógyulni. És ma szeretnék jó néhány olyan bibliai kijelentést elétek tárni, ami hátráltatja a gyógyulást. A következő dolog, amit a szívemre helyezett az Úr, hogy szintén több 100 igeverset néztem meg, és tanulmányoztam az Új Szövetségben, és az Ószövetségben pedig több mint 500 igeverset, arra nézve, hogy mit mond a Biblia a gyógyulásra, meg a betegségre és ezekre a dolgokra. 127 okom van azt mondani, amit mond a Zsoltár, vagy mond Péter levele. A szódzó kifejezés, ami üdvösséget jelent, a gyógyulást is jelenti. Ő sajnos nem mindig helyesen mondják a 103. Zsoltár 3. versét, mert nem a jövőre mondja azt, hogy ő meg fogja bocsátani, vagy megbocsátja, hanem megbocsátotta a bűneinket, és meggyógyította minden betegségünket. Az, hogy nem lesz gyógyulásunk, vagy nem fognak megtérni emberek, annak mindig van oka. De ezt a Zsoltár kijelenti. Csodálatos az a szakasz az igében, ami Ézsaiás könyvének 53. részében van. A 4.-5. verset szeretném olvasni, sőt mondani. Az előtte lévő versektől azt mondja a Biblia, nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna. Megvetett volt, fájdalmak férfia, betegséges ismerője, és mi eltakartuk az arcunkat, azt gondoltuk, hogy az Isten csapása sújtja és kínozza, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, ő bűnhődött, hogy nékünk békességünk legyen, és az ő sebei által gyógyultunk meg. Szeretem idehozni Péter levelét, mert ez az kinyilatkoztatás, ami ézsaiási proféciában van, a Mesiásra vonatkozóan az 53. részben, ez elhangzik Péter első levelében, a 2. rész 24. versében, ami így hangzik, és figyeljétek meg, hogy nem lehet elválasztani a helyreállítást és a gyógyulást, nem lehet elválasztani. Ezt mondja Péter, bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnnek, az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg. Nem fogunk, hanem már. Ezért van különbség a hit és a reménység között. Mert a hit az a valóság, a reménység pedig egy váradalom. És hiába azt mondod, hogy hiszem, hogy meg fog gyógyítani Isten, ez nem hit. Ez egy reménység. Pozitív váradalom, de nem hit. Mert a hit az most van. És egy óriási különbség.
És teljesen mindegy, hogy mit mondasz definícióként, vagy mi van a szívedben, az elmédben, a Biblia határozottan és világosan beszél, hogy a reménységünk, az üdvösségünk reménységre szól, fontos a reménység, de a hit egy olyan alapvető igazság, és ezt az evangéliumokból, és Jézus tanításaiból, és gyógyításaiból le tudjuk vonni következtetésben a Bibliában, hisz, mit mond Jézus egy-egy helyzetben? A te reménységet tartott meg? Nem, a te hitet tartott meg. Igaz, hogy az is hozzá van, menj el, és többé ne vétkezz. De a hitből fakadó imádság, mint ahogy mondja Jakab, az szabadítja meg a szenvedőt. Nem a reménység imádsága. Remélem, hogy meg fog gyógyítani Isten. Ez egy hamis reménység. Mert a hit, ami aktivizálódik, és működik. És ezért mondom, mert az Új Szövetség 127 alkalommal, 127 igevers található az Új Szövetségben arra nézve, hogy igen, ő hozza a szabadítást és a gyógyítást. Ő, Jézus. Ha Jézust elfogadod, jön. Senki számára, aki újjászületett ember, nem kérdés, senki számára hívő emberként, hogyha befogadod Jézust a szívedbe, akkor bűnbocsánatot nyersz. Így van? Miért kérdés akkor sok hívő ember számára, hogyha befogadja szívébe Jézust, hogy nem jön a gyógyulás? Miért kérdés? Miért? Hova tegyük a 103. Zsoltárt, hova tegyük Ézsaiás könyvének 53. részét, hova tegyük Péter első levelének a 2. részét? Hova? Be van csapva a kereszténység. Be van csapva. A 2. része, ami a gyógyulással kapcsolatos, 4 területről beszél ám a Biblia, az Új Szövetséget vizsgálva, amikor gyógyulás jön, és ehhez kapcsolódik sok kifejezés a Szentírásban, de az alap gondolat ez a 4. Tehát az első, hogy ha Jézust befogadod, akkor jön a szabadítás, és jön a gyógyulás is. Sok esetben ezt nem is lehet szétválasztani. Tudjátok, hány és hány történetet mesélhetnék arra nézve, hogy XY-ért imádkoztunk, mert volt egy keserűség, egy meg nem bocsátás, vagy éppen egy neheztelés, vagy egy tisztátalan gondolkodásmód. Mi imádkoztunk azért, őszintén megbánta, és jött fizikai gyógyulás. Abban a pillanatban. Pedig nem imádkoztunk érte. Mert ez így működik, összekapcsolódik, okozat. Sok-sok betegség kiváltója egy-egy bűn. És sok esetben még azok a legkisebb, pici dolgok is, mivel ez is egy hazugsága a gonosznak, amivel elhitett sok keresztényt, hogy ó, ez nem olyan nagy dolog. De csak egy pici dolog. Csak egy kicsit haragszom a szomszédomra, rodjon rá a háztető. Csak egy kicsit. Ó, én megbocsátottam neki, de nem bírok a szemébe nézni. És valamiképpen úgy fölmegy a vérnyomásom. És ökölbe szorul a talpa, amikor meglátom, vagy gondolok rá. Ó, nincs vele semmi baj. Gondolkozza a megbocsátást dolgain. Ott van a keserűség, a neheztelés, a meg nem bocsátás. És azt mondja ám Jézus, hogy átadja az ilyen embert a kínzóknak az Isten. És akkor csodálkozol, hogy itt fáj, ott fáj, ott fáj. Következő terület, amit szintén a mai kereszténység azt mondja, hogy csak ezáltal. Pedig alig van erre példa a Bibliában. És egy döbbenetes dolog ám, tudjátok-e, hogy tulajdonképpen a gyógyszer, ugye a farma görög szóból származik, egyébként magának a szónak a jelentése gyógyszer, kábítószer, varázsszer, egyszer. Másodszor pedig nagyon érdekes dolog, hogy ebből a szóból van a Bibliában a varázsló, boszorkány és méregkeverő. És milyen érdekes dolog, hogy számtalan gyógyszer csak orvosi rendelet, vagy vényre, bocsánat, kapható, ugye? Én aztán nem is beszélek arról, amikor egy-egy gyógyszerhez több a leírás, mint maga a tabletta. És az, hogy mire hat a gyógyszer, az egy dolog, de hogy öt oldal pedig arról beszél, hogy mennyi mellékhatása van. Akkor számomra kérdés, hogy egy-egy gyógyszert miért árusítanak. Tudom miért. Tudom miért. De, hogy van ám hatása, nem mindig pozitív, de azért van hatása, és nem akarok beszélni ellene, csak azt meglátni, és megértetni veletek, hogy Jézus a gyógyító. Jézus a gyógyító. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Amit Jézus ad, annak nincs mellékhatása. Ez biztos. Hasmenés, hányás, gyomorgörcs, szapora pulzus, szív nagyobbodás, meg ki tudja mi, na ez nincs benne, ezt csak én kitaláltam. Ennyit erről. A harmadik, amiről beszél a Biblia, az a olyan módon való gyógyítás, amikor jön a helyreállítás és az éppététel. Erre vonatkozóan is van számtalan kijelentése az Új Szövetségnek, bár ezek a görög kifejezések, ha olvassuk a magyar nyelvi vagy különböző nyelvi bibliákat, nem igazán tudunk különbséget tenni, mert ezeket mindazt fogja, úgy fogja visszaadni, hogy meggyógyította, gyógyulást kapott és a többi, de az újszövetségi szentírásban, a görög szavakban és a szótárban azért nagyon világos a helyreállítás. És egy példát hoztam, ami számomra sokat jelent a helyreállításra nézve, bár a Máté 8.8-ban nem ez a kifejezés szerepel, ami a helyreállítás és az éppététel, de kifejezi azt, ami a történetben van. Ott van egy százados, aki megkeresi Jézust, és azt mondja, hogy nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de csak szólj egy szót. És meggyógyul az én szolgám. És van helyreállítás. Ha jössz Jézushoz, van helyreállítás. Olyan módon tudja megtenni. Mi, amikor kapunk egy sérülést, azoknak vannak hegei, meg sebei. Amikor Jézus hozza, akkor nem lesz. Tökéletes, amit ő csinál. Tökéletes. És a negyedik terület, ami szintén a görög kifejezésből származik, így is szokták mondani, hogy terápia, mert maga a görög szó ez az, és innen származik az, aki gondoz, gyógyít, ezeknek a kifejezése. Ézsaiásból hoztam egy verset, kicsit begerjed, lehet lejjebb venni? Ézsaiás könyvében van a következő, és ez szeretném azt mondani, hogy számtalan olyan történet van a Szentírásban, ami arról beszél, hogy nem azonnal jön egy gyógyulás, és ne fogadjuk el azt, hogy Isten nem akar meggyógyítani, hanem lehet, hogy át kell menni egy terápián. Ézsaiás szemléletesen kifejezi. Tetőtől talpig nincs rajta épp hely, csupa zúzódás, kék folt, gennyes seb, nem nyomták ki, nem kötözték be, olajjal sem gyógyították. Van ilyen. Vagy amikor Ezékiás király halálosan megbetegedik. És azt mondja neki a próféta Ézsaiás, rendeld el a házadat, meghalsz. Ő befordul, sír, Isten visszaküldi a prófétát, és azt mondja neki, még 15 évvel megtoldom az életedet. Aztán kell egy kis préselt füge, meg egyéb dolog. Terápia. Van. Vannak helyzetek. Ha van egy sebed, akkor nem hiszem, hogy ne kellene kitakarítani, és azt mondom, ó, hát az Úr meggyógyít. Már feketedik, már fertőződik, már megy a piros vonal, ó, Isten meggyógyít. Van terápia, el kell fogadni. Én nem azt hiszem, és nem azt vallom, hogy csak egy módszer van, és egy lehetőség. Hisz a Bibliában, az Új Szövetségben négy fő területet ölel föl azok az ige szakaszok, amikről az előbb beszéltem. És ez nagyon fontos, ez a négy terület. Ha Jézust elfogadod, akkor jön a szabadítás és a gyógyulás.
Van, amikor szükség van arra a tablettára. Amikor Isten helyreállít, az tökéletes. És van, amikor egy hosszabb folyamat. És ne gondold, hogy kevesebb a hited. Számomra nagyon fontos az, amikor Jézus azt mondja, hogy mit feltesz egy kérdést, mert jönnek oda Jézushoz, hogy mi történt azokkal, akikre rádölt a torony. És mit mond Jézus? Szerintetek bűnösebbek voltak? Hát, hogyha most ezt néznénk, meg egyébként, ha azt néznénk, hogy Isten igazságosan ítél, akkor én ezt már elmondtam egy jó párszor, gyülekezetekbe szolgáltam során, akkor rég nem lenne egy ember se ezen a földön. Mert nem a vétkeink és bűneink szerint ítél és vádol bennünket Isten. Néhány dolgot szeretnék a szívedre helyezni, ugyancsak a gyógyulással, mielőtt rátérek az akadályokra, hogy miért fontos dolgokat megérteni. Azt mondja a Korintusi első levél 13. fejezete, míg gyermek voltam, úgy gondolkoztam, úgy éreztem, úgy cselekedtem, mint gyermek. Amikor felnőttem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Néhány dolog, amit az eddigi szolgálat során megértettem, az egyik a Római levél 9. részében található, a 16. vers. Nem azért, aki akarja, nem az azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Itt egyébként olyan kifejezések vannak az akarásra, az a tudás, a képességnek a kifejezése, szándéka van, eldönt. Tehát egy nagyon határozott hozzáállásról van szó. A futásnak a szava pedig fut, siet, rohan, szágult, bejár, befut. Tehát egy olyan dolog, amiről Pál apostol azt mondja, hogy neki dőlve és neki feszülve. Tehát amit tőlem elvár Isten, hogy oda szánjam magam. És ez fontos. És ennek ellenére számomra ezt jelenti a Róma 9.16, hogy ami rajtam áll, megteszek mindent, de mégsem én hozom a gyógyulást, hanem Istennél van. Ő az üdvözítő, ő a szabadító, ő a gyógyító. Az ő sebeiben gyógyultunk meg. Tehát ez egy alapelv. És én szeretném, hogyha megjegyeznéd, hogyha megtanulnád ezeket az igéket, mert ezek segítenek abban, hogy amikor jön az ellenség, és egy-egy helyzetben nem azonnal történik gyógyulás, akkor ne engedj az ördög vádlásának. Nyilván, ha mindent megtettünk, akkor is haszontalan szolgák vagyunk, de azért ez ott van. A következő dolog az érzések. Hú, én nem érzek semmit. Akkor lehet, hogy béna vagy. Jó, bocsánat. Na, szellemileg is lehet béna valaki, de igaz az, ami a Zsoltárban és a Korintusi levélben van. Mégpedig az, a Zsoltár azt mondja, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Kellenek az érzések. Hogyha csak jön szomorúan, bánatosan, vagy éppen olyan egyenruhába lennénk, és mindenki csak azt csinálna, most balra néz, gondosan jobbra, balra, akkor olyan furcsa lenne. Ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk. A fiaim nem szeretnek velem moziba menni, mert én úgy nevetek egy-egy poénon, hogy az egész mozi ránk figyel. Hát nem vagyunk egyformák. Viszont a Korintusi második levél 5. részének a 7. verse a következőt mondja, hogy hitben járunk és nem látásban. És erre vonatkozóan is tudnék hozni jó néhány példát arra nézve, amikor Isten megmutatta, hogy nem azon múlik valami, hogy érzem a kenetet, vagy nem, hanem az, hogy hittel ráállok, vagy sem. Azok fantasztikus dolgok, amikor átélünk dolgokat. Amikor érzed az Isten jelenlétét. Gondolj csak arra, amikor a vérfolyásos asszony oda megy, megérinti Jézus ruháját, mennyien tolongtak Jézus körül, Jézus érezte, hogy erő megy ki belőle, az asszony érezte, hogy betölti ez az erő, mert azonnal meggyógyult. És akkor megkérdezi Jézus megfordulva, ki érintett engem? Mert érezte. Szóval vannak, amiket érzünk, van, amit nem. És hogyha ezek alapján építjük fel a hitünket, akkor rengeteg kis dobozunk lesz, és nagyon szét lesz szabdalva az egész. Kellenek az érzések, de vigyázz, becsaphatnak. Fontos igazság. A harmadik, hogy a hitem és meggyőződésem Róma 2.11 és a Jakab 1.17 alapján, hogy Isten nem személyválogató.
És ez az, amit elmondtam múltkor, és el fogok mondani mindig és mindenkor, hogy amikor én elkezdtem több mint 33 évvel ezelőtt olvasni a Bibliát, ezek az igék segítettek engem abban, hogy higgyem azt, hogy ami le van írva a Bibliában, az ma is működik. Nem működhet, működik. Mert ha lejárt az apostoli kor, ha Isten másképp cselekszik, mint ahogy mondják nagyon sokan ma, teológusok, laikusok, pásztorok, professzorok és tanárok, vagy bárki milyen minősége legyen, vagy doktori fokozata legyen, vagy bármilyen titulusa legyen, akkor ezekkel az igékkel szembe fog kerülni. Mert számomra az, hogy Isten nem személyválogató, ez azt jelenti, hogy ha megtette 2000 évvel ezelőtt, akkor ma is meg fogja tenni. Hogyha ő benne nincs sem fény, sem árnyék változás, akkor miért működne ma másképp Jézus? Ja, hogy ma nincs annyi csoda? Mennyi a hitetlenség? Mennyire van tisztában Isten népe, hogy hány oka lehet annak, hogy a gyógyulás nem jön? Szerintetek hány oka lehet annak? Tudsz-e esetleg néhányat felsorolni most, mielőtt végigmentünk? Hány oka lehet annak, hogy nem jön a gyógyulás? Kb. Sac per kb. Mennyi? Öt. Szerint valaki más többet, kevesebbet mond? 15-ről beszéltem 2-3 hete. 15-öt említettem. Hát azóta, mondom, több száz igeverset átnéztem. Egy kicsit a lista bővült, délután 3-ig itt leszünk. Na mindegy. Jóval több van, mint 15. Nem árulom el, mert akkor számolni fogjátok, még 2 van, még 3 van, még 5 van. Nem mondom meg, hogy mennyi. Ez legyen a végén a meglepetés. De, ha Isten népe nincs felkészülve, akkor csak azok a tapasztalatai lesznek, vagy azok a fizikai dolgok. De mit mond a Biblia? Hogy visszamegyek az előző diára, nem visszafele megyek, hogy hitben járunk, és nem látásban. A láthatók, ideig valók, a láthatatlanok, örökké valók. Na de, hogy van ez? Miért hívőként az ideig való pillanatnyi dolgok befolyásolják a hitedet, a meggyőződésedet, az Istenhez való viszonyodat? Miért nem az örökké valók, amik láthatatlanok? Nem logikus. Nem logikus. És hány esetben azokra a dolgokra tekintünk, kedvenc példám, kedvenc történetem a római levélből, Ábrahám. Megkapja azt, hogy gyere csak ki a sátorból, nézz fel az égre. És látja a csillagokat. Azt mondja Isten, ennyi utódod lesz. Azt mondja Ábrahám, a feleségem sose szült, meddő. Egész jó a helyzet. Én már öreg vagyok, nem vagyok képes nemzeni, de azért jól néznek ki a csillagok. Ó, egyik nagyobb, másik fényesebb. Végig gondolta ezt? Amit most mondtam? Dehogy is nem. Hát benne van a Bibliában, a római levélben. Nem vonta kétségbe Isten ígéretét hitetlenséggel, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már az ő teste, és Sára méhe is elhalt. Végig gondolta? Igen, végig gondolta. Nincs azzal baj, amikor a látható dolgok körbevesznek, és nem azt mondom, én nem vagyok 120 esztendős, nem vagyok 100 esztendős. Feleségem nem meddő. Majdnem mondtam valamit, de imaházban vagyunk. Meg egyébként is vigyázni kell, hogy mit mondunk. Szóval az egy picit furcsa, nem? Hogy nem mondom ki, mert akkor nehogy az legyen. Hát de végig gondolta, nem ezzel van a baj, hogy végig gondold. Azzal van a baj, amikor csak ezen jár az eszed. Sára meddő. Még mindig meddő. Én öreg vagyok, Sára meddő. Nem erről szól. Nem vonta kétségbe hitetlenséggel, amikor arra gondolt, hanem megerősödött hitében, amikor dicsőséget adott Istennek. Ez van leírva a Bibliában. Tehát amikor a látható körbevesznek, azt nem vonhatom kétségbe, De nem ez kell, hogy befolyásolja a hitemet, a meggyőződésemet és az Istenbe vetett bizalmamat. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké valók, és ez egy fontos igazság. Tehát, ami rajtam áll, azt meg kell tennem. Kimaradt egy dolog, valami oknál kettőt ugrottam, ez pedig, hogy mindent megtehet. Ez az Efézusi Levél 3. részének a 20. verse, és ezt is nagyon szeretem. Aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. Hányszor volt már olyan, amikor valamiért imádkoztál, és úgy érezted, hogy hú, hát ez nem volt egy 101-es imádság, és Isten mégis cselekedett, mert rajta áll. Azt mondja Róma 9, hogy nekem mindent meg kell tennem. Azt mondja az Efézus 3:20, hogy Isten tesz mindent, nyilván ami rajtam áll, azt oda kell szánnom, a két igen nem üti egymást. Azt mondja a Zsoltár meg a Korintusi Levél, hogy fontosak az érzések, de becsaphatnak, tehát vigyázz rá, és azt mondja a Római Levél meg a Jakab levele, hogy ő ugyanaz, nem változott meg. És ezt megértettem, és ezek alapigazságok, ami alapján menni kell. Három területre találtam azt az igében, három terület, hogy miért lehetek beteg, mi okozhatja a betegséget, és miért van egy nyomorúság. Egyik alapvető kijelentés a Jobb könyvében található. Jobb egy istenfélő és becsületes ember volt, honnan tudjuk? Le van írva. Onnan tudjuk, hogy Isten mondja ezt el. Fontos igazság. Nagyon fontos dolog. Jobb nem magáról mondja, hogy látjátok? Én egy tökéletes ember vagyok. Az volt. Tudjátok, hogy fantasztikus, ami le van írva a Jobb könyvében? Hogy amikor a gyermekei mulattak, meg ünnepélyeket, meg minden dolgot csináltak, akkor azt mondta Jobb a szívében, hát én áldozatot mutatok be, hát ha káromolták az Istent. Az ördög megy, elkezdi vádolni Jóbot, és azt mondja neki Isten, becsületes, istenfélő, nincs hozzá fogható. Azt mondja neki az ördög, hát persze, hát te megáldottad mindenével. Tedd csak rá a kezedet, majd káromol. És én nem szeretem azt alkalmazni, amit sokan ma keresztények alkalmaznak a Jobb könyvéből, ha jót elfogadtuk, akkor a rosszat is fogadjuk el. Mert alaphelyzetben Jobb nem tudta, hogy mi van a mennyben, mi viszont tudjuk, mert elolvashattuk már a Jobb könyvét többször is. Mert azt mondja neki Isten, az ördögnek, menj el, de az életére nem teheted a kezedet. Mindenére ráteheted, de az életére nem. Ez persze nem jelenti azt, hogy Istentől nem jöhet csapás, baj és betegség, mert erre vonatkozóan is van példa. De nem szeretem kiragadni a Jobb könyvéből ezt a gondolatot, és valahogy egy picit úgy szorongat az a gondolat, amikor hívők ráfogják erre az igazságra, hogy ha jót elfogadtam, a rosszat is fogadjam el Istentől. Tehát a hit próba. Jó, benne van a fekélyekben, elveszíti a családját, elveszít mindenét, és amíg ebben a próbában van, addig ez elég masszív. Igaz, hogy imádkozik, van egy felesége, akit meghagy a sátán. A sátán tudja, hogy ki az, aki le tud húzni, vagy fölemelni. Hát a gyerekei meghalnak, mindenét elveszít, a feleségét nem. Átkozd meg az Istent és hallj meg. Szóval nem egy bátorító asszony volt. De tudta az ördög, hogy ezt az asszonyt tudom még használni. Hogy még tekerjek Jobb szívén egyet. Ez egy nagyon fontos tanítás asszony testvéreknek. Segítitek, bátorítjátok, vagy tekertek a szívükön egyet? Ketten lesznek az ágyban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Felelősek vagyunk egymásért, házas párok. Az lenne jó, hogyha az örökké valóságot is együtt töltenénk. A hitpróba miatt jön a betegség. Semmi olyanok nem volt Jobb életében, és ez Istentől jön, hogy egy becsületes, istenfélő, tökéletes ember volt Jobb, és az ördög kikérte Jobbot. A következő terület, amiről beszél a Szentírás, az, amikor Isten dicsőségére van. János 9:3, János 11:3-4. Isten dicsőségét szolgálja ez a betegség. Ki vétkezett? Megkérdezik a tanítványok, a vakon születetre nézve, ő vagy a szülei? Nem. Látható legyen az Isten cselekedete, az Isten dicsősége. Van ilyen, amikor ezért van egy, hogy hívják. De az a vakon született egy jó néhány évtizedig sötétben éli az életét. Lehet rámondani, hogy ő vagy a szülei vétkezett, de nem. És a harmadik, aminek sok félésége van, Róma 6.23, szerintem mindenki jól ismeri, a bűn zsoldja, fizetsége a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Úrunkban. Tehát én ezt a három területét látom a Szentírásnak, hogy miért lehetek beteg. Amikor van egy hitpróba, amikor az az Isten dicsőségére van, amikor az a bűn következménye. És most szeretnék rátérni azokra a pontokra, amik akadályozzák a gyógyulást, és ezek nagyon fontos igazságok, mert hogyha ezeket komolyan veszem, akkor, és őszintén oda hozom az Úr elé, akkor jön gyógyulás. És még egy, ezt mondtam, hogy többször tapasztaltam azt a szolgálataim során, hogy amikor valaki megértette az Isten igéjét, nem kellett ahhoz kézrátétellel imádkozni, nem kellett azért valakit olajjal megkenni, bár a Biblia beszél erről, Jakab levele, vagy az evangéliumok. A tanítványok betegeket megkenték olajjal, és meggyógyították. Beteg valaki közöttetek, hívja magához a gyülekezet vénéit, kenjék meg olajjal, és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, ha bűnt követett is elbocsátott nyer, valljátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozatok egymásért. Tehát ha valamit ma most ezekből az akadályokból megértesz, akkor azonnal ott a helyeden kiálts Istenhez. Ne hangosan, mert szeretném végigmondani, hanem kiálts Istenhez, és mondd el, Uram, köszönöm, hogy megítélted ezeket a dolgokat az életembe, én ezeket hátam mögé vetem, szívemből megutálom, elfordulok ettől, megtagadom ezeket a dolgokat, hogy ne legyen akadálya annak, hogy adj szabadulást, életet és gyógyulást. És jön. Az első ilyen nagyon világos és egyértelmű kijelentés a Bibliában a hitetlenség. És sok-sok ilyen kijelentés van. Márk 6. részében, Jézus szavaiban látjuk ezt, vagyis Márk evangéliumában Jézus szolgálatából látjuk. Jézus az Isten fia, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, akiről úgy beszélnek az apostolok cselekedetében ez le van írva, a názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, ő szerte járt és jót tett, és meggyógyított mindenkit. Hát ez nem igaz. Itt van az ige szakasz. Márk evangélium a 6. rész, 5., 6. versében. Nem is tudott egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget kezét rájuk téve meggyógyította. Nem gyógyított meg mindenkit Jézus. Ja, és ebből ne rögtön az a következtetés jöjjön, hogy ja, hát akkor engem sem akar meggyógyítani. Mert itt egy nagyon egyértelmű és világos kijelentés van arra nézve, hogy a hitetlenség miatt nem tudott ott csodát tenni. A szöveg környezetből kiderül, nem csak az 5., 6. verset kell olvasni, hanem az előtte és az utána lévő verseket. Aztán, ugyancsak erről beszél a Máté 13, sehol sem vetik meg a prófétát, csak a saját hazájában és a maga házában, nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. Egy újabb epizód az evangéliumokból, arra nézve, hogy az a Jézus, aki meggyógyított mindenkit, voltak olyan emberek, akik nem hittek benne, nem fogadták el őt, és ezért nem jött gyógyulás, és nem kaptok gyógyulást. És visszatérek arra a történetre is, amikor a vérfolyásos asszony megéri érinti hittel Jézust. Ott nem gyógyult más, pedig tolongtak Jézus körül. Nem véletlen volt az a kérdés a tanítványokban, hogy miért kérdezi Jézus, hogy ki érintett meg. Hát jó, hogy bírtak levegőt kapni. Annyira tolongtak Jézus körül. De a vérfolyásos asszony érintette meg hittel Jézust. De a vérfolyásos asszony kapott ott gyógyulást. Mi van a többekkel? Mi van azzal a sok-sok emberrel, aki körbevette? Azok is akartak gyógyulni. Zsidó 11. részben ugye a hit definíciója és a hithősök sorak van, és azt mondja, ezek hitáltal országokat nyőztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, igen, betegségekből épültek fel. Itt is a felépülés van. Tehát nem biztos, hogy mindig azonnal jön, abban a pillanatban, ne es kétségben, amikor nem érzel semmit. Az néha jó, mert ha csak fájdalmat érzel, akkor az gáz. Tehát ha nem mindig azonnal érzel változást, ne es kétségben, vesd a hitedet Jézusba. Jakab levele, amit szintén említettem, a hitből fakadó imádság szabadítja meg a szenvedőt, és felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer, valljátok meg egymásnak bűneiteket, hogy megszabaduljatok, meggyógyuljatok. Mind a fizikai gyógyulás, mind a szellemi kötelékekből a való szabadulás kifejezése ott van ebben a szövegkörnyezetben. Tehát az első ilyen akadálya a gyógyulásnak az a hitetlenség. A második a böjt hiánya. Nem mondom, hogy mindig és mindenkor böjtölni kell, de azt mondja az igazi böjtre, az igazi Isten tiszteletre, nekem az olyan böjt tetszik. Szeretem a gesztenyepürét tejszínhabba. Vendéglátóimnak mondom, nem vicc, ez csak vicc volt. Nem, ez csak vicc volt. De tényleg szeretem, de nem az volt a vicc, csak az, hogy nem kérünk ebédre tejszínhabot gesztenyepürével. Na, tehát nem arról van szó, hogy minden esetben csak az a böjt, hogy nem eszek gesztenyepürét tejszínhabba, vagy éppen a kedvenc sukim, vagy éppen az, ami, hanem a böjt ben sok minden közre játszik. A bűnösen fölrakott bilincs levétele, kibontani a járom köteleit, szabadon bocsátani az elnyomottakat, összetörni a jármot. És nem mutogat szújjal, nem beszél szálnokul, ez kimaradt a listából, de ez is ott van benne. És a 8. versben van, akkor hamar beheged sebed. Fantasztikus ám. Ma az internet tele van a különböző méregtelenítő kúrák és böjt dolgaira vonatkozóan számtalan vezérfonal, hogy csináld, mit csinálj, mit egyél, mit ne egyél, mit igyál, mit ne igyál, mikor vegyél levegőt, mikor nem. Erre is lenne véleményem, na mindegy. De nem ez a böjt. Nem ez a böjt. A böjt az, amikor Istenért odaszánok valamit. És gondoljatok csak bele, hogy azok a tanítványok, akik hatalmat kaptak arra, hogy gyógyítsanak, szabadítsanak, leprásokat üzzenek, halottakat támasszanak, és Jézus felmegy a megdicsülés hegyére, ők ott vannak lenne a hegyen, hát pont hoz egy apa egy beteg gyermeket, akit hol a tűzbe, hol a vízbe dob, hatalmuk van, kaptak hatalmat, kiküldte őket kettessével, és nem működik náluk mindez. Jézus lejön a helyről, az apa oda megy, és azt mondja, a tanítványait csődöt mondtak, és ha neked valami lehetséges, akkor segíts. Erre azt mondja Jézus, hát nem tudod, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Mit mond az apa? Hiszek! Légy segítségül az én hitetlenségemen. Wow, most hit vagy nem hit? Hit vagy nem hit? Tudod, mit mondtam volna Jézus helyébe? Milyen jó, hogy nem nekem kellett ezt a feladatot, vagy ezt a dolgot megoldani. Azt mondtam volna, figyelj, gyere vissza, hogyha majd lesz hited. Hiszek, légy segítségül a hitetlenségemen. És meggyógyul a gyermek, meggyógyítja a gyermeket. A tanítványok pedig oda mennek, amikor bemennek a házba, és azt mondják, mi nem tudtuk. Hát már kaptunk hatalmat, kettessével kiküldtél. És azt mondja Jézus, ez a fajta böjt és imádság által. Ez a fajta böjt és imádság által. Jézus egy pici rezdülésedre is figyel. És hogyha oda tudod szánni magad, azt már ő értékeli. Dicsőség érte. Dicsőség érte. Egy vers mondja, hogy kis hitet, mely többről többre nő egészen a célig, elsegítsen hatalmas Istene. Csak egy pici elég ahhoz. Csak egy pici. Harmadik, amiről beszél a Biblia, antiszemitizmus. Én nem mondom, hogy minden antiszemita rosszindulatú fekélyeket és egyiptomi bajokat fog elszenvedni. De Mózes 5. könyvében a 7. rész 15. verse beszél arról, hogy igen, Isten azt mondja, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Jó néhány helyzetben kaptam meg. Nem gondolja, hogy magának orvosi kezelésre lenne szüksége? És neki lett szüksége orvosi kezelésre. Nem nekem. Dicsőség az Úrnak. Már nem az, hogy neki szüksége lett rá, hanem az, hogy Isten megtartott. Mert aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. És én megmutatom azt is, hogy a rajtam közelállókon, amikor Áron fiai meghalnak ott szörnyen, azonnal szörnyet halnak. És azt mondja Isten, rajtam közelállókon mutatom meg, hogy szent vagyok. De távol tart tőled az Úr minden betegséget, mindazokat a rosszindulatú egyiptomi bajakat, amelyeket ismersz, nem bocsátja rád, hanem mindazokat sújtja velük, akik téged gyűlölnek. Nem kérdés számomra, hogy egy istentelen zsidó milyen gonosz tud lenni. Ez nem kérdés, mert a történelem mutatja és bizonyítja. De nincs jogunk ítélkezni. Különösen ezek az igék figyelmeztetnek arra nézve, és hát ha a Bibliát kezünkbe veszük, akkor világossá válik, hogy miért a zsidókat választotta Isten. Azért, hogy megmutassa a dicsőségét, mert a legkisebb a semmi nép volt, nem egy hatalmas nép. És láttuk azt, az egész Biblia erről beszél, hogy milyen kemény, milyen konok, és milyen gonoszságokkal telve tud lenni ez a nép. De az is le van írva, hogy Istennek figyelme van ezzel a néppel. Meg az is le van írva, hogy Isten számon kéri ezt a népet. Tehát Isten nem személyválogató. Nem. És van, aki azért beteg, mert gyűlöli az Isten kiválasztott népét, vagy gyűlöli a keresztényeket. Negyedik dolog. Amikor a törvényt elutasítja valaki, 5 Mózes 28-ban van ez, nagyon fontos igazság. Ha nem tartod meg és nem teljesíted ennek a törvénynek minden igéjét, akkor az Úr csodálatos csapásokat küld rád és utódaidra, nagy és tartós csapásokat, rosszindulatú és tartós betegségeket. Van rövid lejáratú, bocsánat, rövid tartamú betegség, és van hosszú. Döbbenetesek ezek a kijelentések, és ezeket nekünk meg kell érteni, hogy ez is egy akadálya. Hadd hozzak ide még egy ige szakaszt, mert ezt is a szívemre helyezte, ezt nem került ide. Mózes 3. könyvében van, a 26. rész 14. versétől a 17. versig, tehát 3 Mózes 26, 14, 17 még ide kerülhetne erre a diára. Ha pedig nem hallgattok rám, és nem cselekszitek meg mindezeket a parancsolatokat, ha megvetitek rendeléseimet, és megutáljátok végzéseimet, ha nem cselekszitek meg minden parancsolatomat, hanem megszegitek a szövetségemet, akkor bizony én bánok veletek, rettenetességet bocsátok rátok, sorvasztó betegséget, és forró lázat, amely szemetek égetnek, és lelket epesztenek, magatok hiába vetitek el, mert ellenségeitek emésztik el. És kiontom haragomat rátok, hogy elhúljatok ellenségeitek előtt, és uralkodjanak rajtatok, gyűlölőitek, és meneküljetek, mikor senki sem űz. Nagyon fontos az Isten igéje. Nem véletlenül mondja a Zsoltár, hogy szívembe véstem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. 5. dolog. A szövetségnek az elhagyása. Ugye itt a szivárványt azért raktam, mert ez egy nagyon világos és egyértelmű kijelentés a szövetségben. És az új szövetségnek is van megfelelő kijelentése a szövetségre. Ez a 2 Timóteus 2-ben van, a 12-es, 13-as vers. Ha tűrünk vele, együtt fogunk uralkodni. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. Tehát fontos igazság. Akik látják a csapásokat és betegségeket, meg fogják kérdezni, hogy miért történt a gyermekeitek. Ezt megkérdezik, és azt mondják majd a válaszra, mert elhagyták az Urat, atyáik Istenének az szövetségét. Tehát ez van az 5 Mózes 29, 21, 24-ben. Tehát a szövetség elhagyása. Hatodik. Amikor nem az Istentől várok gyógyulást, és ide is jó néhány kijelentés van az igében, és ezt a listát lehetne folytatni, mert amikor a királyok könyvét olvastam és tanulmányoztam, akkor ilyen királyt is láttam, Abíját, aki bálványokhoz fordult, és nem Istentől várta a szabadulást. De itt van például Ahazja, Ásza, vagy éppen Efraim. Menjetek és kérdézzetek meg Belzebúbot, Ekrón istenét. Betegsége egyre súlyosbotott, de betegségében sem az Úrhoz folyamodott. Ászáról írja ezt a Krónikák második könyve. Látta Efraim a betegségét, Júda is a fekélyét, ezért Efraim Asszíriába járt. Tehát nem Istentől várom a gyógyulást. Nagyon fontos igazság. Akadályozhatja a gyógyulásomat ez a kijelentés. Hetedik dolog, a kabzsiság is hozhat betegséget. Ugye Géházi egy tipikus példája ennek. A szíriai Naamán, aki bélpoklos volt, ő megszabadult. A próféta Elizeus nem fogad el ajándékot, de utána szalad Géházi, úgy, hogy már messzire, hogy ne lássa a próféta. És azt mondja, hát az én uram mégiscsak szeretne ezt, meg ezt, meg emezt. Szépen feltankol, eldugja egy házba, és amikor visszaérkezik a szolga, Géházi, Elizeus azt mondja neki, a prófita, na merre jártál? Mert az én lelkem ott volt veled. És szálljon rád, és ivajdékaidra, Naamánnak a leprája. Prédikátor 5, amit a következőképpen mondja, nézzétek, csak nagyon érdekes. Van egy fájdalmas rossz dolog, ez a Prédikátor 5.12-ben van, amit láttam a nap alatt, a gazdája rovására őrizgetett gazdagság. Vagyis kabzsiságról van szó. Az ilyen gazdagság elveszhet valamilyen rossz számítás miatt, és fia születik, annak semmije sem marad. Ahogy a világra jött anya méhéből, mezítelenül úgy megy el ismét, ahogy jött, semmit sem kap fáradozásáért, amit magával vihet. Fájdalmas rossz dolog, ahogyan jött, ugyanúgy kell mennie, mi haszna van céltalan fáradozásából. Itt a fájdalomról és a betegségről van egyébként szó itt a Prédikátor 5-ben, tehát hogy a kapcsiság is hoz, tehát a Prédikátor 5-t is lehetne ideírni a királyok könyve mellé. A következő, a 8., amikor a nincstelennel nem törődünk. 41. Zsoltár, boldog az az ember, akinek gondja van a nincstelenre, az Úr enyhülést ad beteg ágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik. Hú, nehogy az jöjjön most a következtetés, hú, bárki kér, akkor adj. A nincstelentől ne fordulj el. Ma egyre profibbak a hivatásos kéregetők. Volt olyan az eddigi szolgálatom során, aki jött, és adtam neki egy nagyobb összeget, és azt mondta, csak ennyit adok. Én meg nagyot nyeltem, meg volt olyan, aki jött és kért mindig, aztán amikor kinéztem, bement a kocsmába, és azt mondtam neki legközelebb, hogy én többet neked pénzt nem adok. Adok élelmet, ruhát, mindent, de pénzt nem adok, mert láttam, hogy bementél egyből a kocsmába. De ez nem azt jelenti, gondoljatok csak arra, hogyha a vagyonomat szétosztom, 1 Korintus 13, szeretet pedig nincs bennem, semmi. Semmi. Tehát ne, egy-egy dolgot ne azért tegyünk, mert van egy ígéretünk, ha a nincstelennek mindig adok, és mindig, akkor sose leszek beteg. Ez nem így működik. Ez nem így működik, de amikor kemény a szívem, az beteggé tud tenni. 9. Amikor lelki-érzelmi traumák jönnek, lehet az egy hosszú várakozás, lehet az a szerelem. Nem is akármilyen beteg tud lenni tőle az ember. Vagy éppen egy valami oknál megtörik a szív, és megtörik a test is. Ezek annyira világos és egyértelmű kijelentések. Példabeszédek könyve, énekek éneke, Jeremiás, Zsoltár, és a lista nem teljes, hanem van még jó néhány kijelentés arra nézve, hogy milyen akadálya lehet az ilyen érzelmi, lelki dolgoknak. A következő, a 10., amikor valaki elhagyja Istent. Elhagyták az Urat, megvetették Izrael szentjét, elfordultak tőle, és ugye jön az előbb említett ige szakasz, ezt már említettem Izsaiás könyvének első részét az elején, amikor terápiáról van szó. Tetőtől talpig nincs rajta épp hely, csupa zúzódás, kék folt és gennyesebb. Igen, ez is oka lehet egy betegségnek, amikor valaki elhagyja az Istent. Tehát miért is várok én Isten nélkül helyreállás, gyógyulás, szabadulást, hogyha Istentől jön? Ő, dicsőség az Úrnak, ő cselekszi ezt. Van egy nagyon érdekes történet, ezt 11. pontnak írtam föl, amikor ott van a 38 éve a Betesda tavánál egy beteg. Akarsz-e gyógyulni? Beszélgettünk ezzel kapcsolatosan, nem olyan rég pásztorotokkal, és ő azt mondta, hogy ő számára ez egy fontos dolog, hogy akar-e gyógyulni valaki. Én azt mondtam, igen, nincs emberem, és akarsz-e gyógyulni. Én ezt egybe raktam. Lehetne akkor ez 11-12. De figyeljetek, ma azt mondják az orvosok, a műtét sikerült, de a betegen múlik, hogy meggyógyul. Meg persze Istenem, tehát hogyha valaki nem akar élni, mert tökéletes a műtét, meg fog halni. Meg fog halni. Nyilván, hogy ennek az embernek nem volt embere, hány és hány gyógyulást láthatott, mert amikor megkavarta a tóra leszálló angyal a vizet, aki elsőnek lépett, az meggyógyult. 12. dolog. Amikor Jézus nélkül, tehát Isten nélkül, Jézus nélkül, akit te szeretsz, az beteg. Ugye Lázár beteg volt, Jézus azt mondja, a mi barátunk alszik. Arra mondják a tanítványok, hát akkor majd felébred, azt mondja, Jézus meghalt. De nem volt ott, hogy meggyógyíthatta volna? Nagyobb volt az Isten dicsősége ennél. Ahol ő végigment, ott gyógyított beteget, erőtlenségeket és mindenféle nyomorúságot. Jó behívni Jézust az életünkbe. A következő, a 13. általában gyülekezett tagoknak a bűne, mégpedig az úrvacsoraval való helytelen élet. Amikor jöttök az úrvacsorához, ne feledjétek el, hogy az úrvacsora is lehet betegség okozó. Nem azért, mert esetleg valaki után ittál, hanem azért, mert a Biblia beszél erről a korintusi gyülekezetben. Azért, mert nem vizsgálták meg önmagukat, ítéletet ettek és ittak, és ezért lettek betegek, és ezért haltak meg fizikailag. Szóval, ha kimentél volna abba az időbe a korintusi temetőbe, akkor azt lehetett volna írni sok-sok fejfára, halál oka, helytelen úrvacsora. 1 Korintus 11.30. Ezt nem azért mondom, hogy most így egy ilyen félelemmel gyere az úrva, inkább nem úrvacsorázok következő alkalommal, nem akarok beteg lenni. Nem. Rendezd le a dolgaidat. Vizsgáld meg önmagadat. Egyébként is ezt mondja a Biblia. Hogy vizsgálja meg az ember önmagát, úgy egyék és úgy igyék, nehogy ítéletet egyen és igyon. Ezért betegek és ezért halnak meg számosan. 14. dolog, amiről beszél a Biblia, az a paráznaság. Legyen az, amikor Dávidnak a gyermeke megszületik, a hetita Úriás volt felesége, tehát Betsabétól. Így mondja az ige, az Úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket. Itt egy nagyon konkrét kijelentés van arra nézve, és válasz, hogy jöhet-e egy betegség Istentől? Itt van. 2 Sámuel 12-15, és még sorolhatnék legalább 4-5 olyan ige verset, ahol ez konkrétan elhangzik a Bibliából, hogy megverte az Úr. Jelenések könyve. Íme beteg ágyba vetem őt és a vele paráználkodókat, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteiből. Ez is egy nagyon konkrét példa arra nézve, hogy az Úr hozza azt a betegséget. 15. Amikor egy démoni befolyásoltság van. Itt van a görnyedt asszony, aki 18 éve görnyedt volt a templomba. Mindenki árgus szemekkel nézett Jézus, hogy meggyógyítja vagy sem. És Jézus kiűzte azt a démont abból az asszonyból, és jött a gyógyulás. Íme volt egy asszony, akiben betegség szelleme Egy démon volt, aki 18 éve gyötörte, és ezért nem tudott felegyenesedni ez az asszony. Tehát van, amikor igenis démoni befolyások okozzák azt, hogy valakinek az életében egy betegség van. És amikor van egy szabadítás, jön a gyógyulás. Számtalan esetben tapasztaltuk ezt. Amikor van szabadító szolgálat, van fizikai gyógyulás. Dicsőség az Úrnak. Konkrét példa Lukás 13:11. 16. Az indulat. A szelíd szív élteti a testet. Az indulat viszont rothasztja a csontokat. Példabeszédek 14:30. Máté 11-ben mondja azt Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok, és megnyugvást találtok a lelketekben. Hát az Úr adjon tényleg ebben nekünk győzelmet. Vannak helyzetek, amikor mindent elkövet az ellenség. 17-es pont, amikor úgy én szabom a feltételeket. Tipikus példa a kettő királyokból ez a Naamán. Figyeljetek, Naamán nem gyógyult volna meg, ha szolgái nem beszélik rá. Mit mond Naamán? Én azt gondoltam, kijön a próféta, végig húzza az ujját a testemen, és meggyógyulok. Ezek a vizek, a mieink sokkal jobbak. Ki se jön elém? Hát én egy hadvezér vagyok, igaz, hogy a sír szélén állok, az egy más kérdés, de én a hadvezér vagyok. Ki se jön elém? Szolgáját küldi? És azt mondják neki a szolgák, Uram, hát ha valami nagyobbat kért volna, akkor is lehet, hogy megteszed. Hát meddig tart ez? Menj el, fürödj meg! Én, te, egyikünk se szabhat feltételt, Istennek se, meg egyébként is, tehát ki vagyunk mi? Lehet, hogy ki vagyunk. De amikor mindegy, hogy büszkeség, okoskodás, hozza a feltételeket. Akadálya a gyógyulásnak. Lehet akadálya. És nem fog jönni. És én azt mondom, ha a szolgák nem próbálnak annyit beszélni Naamánnal, akkor az leprába halt volna meg. Ez nem kérdés számomra. 18-as. Amikor az intést nem fogadjuk el. Szeretném olvasni ezt a 7-es, 8-as verset Jeremiás könyvéből. Amint hidegen tartja vizét a kút, úgy tartja meg ő is gonoszságát. Erőszakosságról és önkényről hallani benne, mindig csak betegség és veresség van előttem. Szóval, hát döbbenet, amikor előtte van az ember a betegségében, és látja, és nyilvánvaló, és azt mondja a 8. vers, fogad el az intést, ó Jeruzsálem, hogy lelkem el ne szakadjon tőled, és ne tegyelek téged kietlen, lakhatatlan földé. Világos az összefüggésből, hogy amikor valaki ahelyett, hogy elfogadná az intést, benne marad, és még keserűbbé válik, még keményebbé, még konokabbá, még elutasítóbb. Gyógyulás feltétele lehet az intés elfogadása. 19-esnek azt a címet adtam, hogy beletörődés. Ó, hát hány mártír emberrel találkoztam már. Már nem azokkal, akik az oltár alatt vannak, és a Krisztusért való bizonyságtételért ölettek meg, hanem aki annyira bírja a szenvedést, és hordozza. Jeremiás a következőt mondja, itt is el kell olvasni az igéket, mert világossá válik. Mert azt mondja az Úr, íme most messzire elvetem az ország lakosait, megsanyargatom őket, hogy megérezzék azt. Jaj, nekem romlásom miatt gyógyíthatatlan a sebem. Hát ez tény. Mégis azt gondoltam, ha ez is a betegségem, majd csak elszenvedem. Hát ez egy nagyon beteg gondolkodás. Hát térj meg! Állj helyre! Nem az a Péter levele mondja, milyen dicsőség az, ha hibáink miatt kitartóan tűrjük a verést. Hát ez nem dicsőség. Hát nem az a lényeg, hogy most én elhordozom, és hú, látják, hogy én milyen kegyesen tudok imádkozni. Nem. Térj meg. Állj helyre. Jön a gyógyulás. Minél több verést kaptok, annál nagyobb az ellenszegülés. Nem. Nem így kellene működnie. 20. pont a generációk. Generációs átkok. Jeremiás, persze Mózes könyve, megbüntetem az atyák vétkét a fiakban. Ez nem kérdés. Az se kérdés, hogy mi nem minden esetben működik ez, mert amikor a vakon születettel kapcsolatosan megkérdezik Jézus, hogy ki vétkezett ő vagy szülei, akkor azt mondja Jézus, nem. Tehát most nem arról van szó, hogy itt van 25, már akkor most elmondtam, hogy 25, még van 5. Tehát 25 világos kijelentés a Bibliában arra nézve, ami akadályozza a gyógyulást, és azt mondod, ez is ki van pipálva, az is ki van pipálva, összes ki van pipálva, mégis beteg vagyok. Na mi van ilyenkor? Hát, várj az Úrra. Mert múltkor mondtam, hogy az a 94 éves testvérnő, aki 30 évig volt süket, 30 év után kapott gyógyulást. A 38 éves betesdai beteg 38 év után kapott gyógyulást. A vérfolyási asszony hány évig volt beteg? Mennyi? 12. A görnyedt asszony volt 18. És számtalan olyan helyzet van, amikor nem azonnal jön egy gyógyulás, hanem van terápia, meg sok más egyéb közben. De jön. Ne add fel. 20-as, igen, 20-as pont, Jeremiás könyvében van ez, mert ezt mondja az Úr a fiakról és leányokról, akik ezen a helyen születtek, az anyák felől, akik szülik őket, és az apák felől, akik nemzik őket ezen a földön. Tehát ott vannak az apák és az anyák, keserves betegségben halnak meg. Mert? És az ok nem a gyermekek, hanem a atyák vétke. Vagy az anyák bűne. Azt szoktam mondani, hogy amilyen bűnöket hordoztunk mi, vagy hordozunk, olyannak ki vannak téve a gyermekeink is. De az is igaz, ami az Új Szövetségben van, hogy nem holmi aranyon és ezüstön váltattunk meg atyáinktól örökölt hiába való életmódunkból. Fontos, hogy Krisztusban van szabadulás. El lehet bánni ezekkel a dolgokkal. DNS, meg az orvostudomány azt mondja, van genetikai örökség. Elhiszed? Hogy van? Miért? Miért? Mert az orvosok azt állítják. Miért van az, hogy vannak hajlamok, hogyha valakinek daganatos betegsége van a szülei életében, vagy esetleg cukros, vagy magas vérnyomás, vagy infarktus, vagy bármi, akkor a rizikófaktor ott van. Miért hiszel ebben? És miért nem fogadod el ezt? Valahogy kettős a dolog. Elfogadod azonnal, amit az orvostudomány mond, hogy van genetikai örökség? Akkor ezt miért nem fogadod el, hogy van szellemi örökség? Van. Nem áll meg az Új Szövetség lapjainál. Nem áll meg. 21-es. Sóhaj, bánat, búsulás. Példabeszédek 15-15 egy nagyon jó kapszulla, egy nagyon jó gyógyszer vett be. Azt mondja az ige, ki az, aki tudja, mi van a Példabeszédek 15-15-ben? Én tudom, mert készültem. Tessék? Az is jó, de az nem ott van. Hangosan mondjad, mert ez nagyon jó. A vidám szív. Na, akkor tudjátok, miből kell háromszor két szemet bevenni. A vidám szív a legjobb orvosság. A következő pirula, vagy kapszulla, vagy vízben oldódó, vagy bármiben, tehát a bensőnkben oldódik igazán. Példabeszélek 15-15. A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe. Fantasztikus dolog. Fantasztikus dolog. És amit mond Jeremiás síralmaiban az ige, 8-tól 13-ig és 20-tól 22-ig sóhaj, sóhajtozás, bánat, aztán ott van a nyomorúság és a betegség, és azt mondja az ige, hogy elnyomottá tett engem, egész nap beteg vagyok. Nem csodálkozom. Nem. Még ha nem vagy, akkor is az leszel. Sóhaj, bánat, búsulás. Szóval a vidám szív, egy fantasztikus orvosság, meg a csüggedőnek mindig rossz napja van. Ó, de néha úgy sajnálom az embereket, hogy úgy élik az életüket, hogy állandóan szomorkodnak, és állandóan rossz napjuk van. 22. Nagyon alapvető dolog, amikor nincs gyógyítva a betegség. Ezékiel könyvében van arról szó, amikor azt mondja Isten a pásztoroknak, hogy az elveszettet megkeresem, az eltévedettet visszahozom, a sérültet bekötözöm, a beteget erősítem, a kövéret és az erősetre pedig vigyázok, és úgy legeltetem őket, mondja a 16-os vers. És a 4. vers egy olyan kijelentés, hogy a gyöngét nem erősítettétek, a beteget pedig nem gyógyítottátok. Tudjátok, hogy mi van a hitelvi állásfoglalásunkban? A gyógyulással kapcsolatosan? Ki az, aki tudja? A baptista hitvallás hitelvi állásfoglalásában mi van? A gyógyulással kapcsolatosan. Tessék? Nem, ez ezért nem így működik. Hanem azt mondja, hogy tegyük lehetővé Isten tiszteleti alkalmainkon a betegekért való imádságot, ne talántán még olajjal való megkenését is. Ez van a baptista hitelvi állásfoglalásban. Szerintetek hány baptista gyülekezet gyakorolja ezt? Nem kérek számot, nem kérek. De én ezt ide sorolom. Az Ezékiel 34:2-3-4. A beteget nem gyógyítottátok. Ezt én ide sorolom. Tegyük lehetővé rendszeresen az Isten tiszteleti alkalmainkon a betegekért való imádságot. 22:3-as, amikor a mérlegünk és a súlyunk hamis és nem megfelelő. Következőt mondja Mikás, még mindig vannak gonosz házakban hamissággal gyűjtött kincsek és szűk véka, amely átkozott. Jóvá hagyhatom-e a hamis mérleget és a zsákba rejtett csalárd súlyokat? Mert a város gazdagjai beteltek rablott holnival, lakói pedig hazugságot szólnak, és csalárd nyelv van a szájukban. Ezért én is megverlek és beteggé teszlek, és elpusztítalak bűneitek miatt. Ez van a Mikás könyvének a 6. részében. Tehát a hamis dolgok is hozhatnak betegséget, vagy ezekkel is le kell számolni, hogyha egy-egy dologból meg akarunk gyógyulni. Utolsó előtti, amikor félre kezelnek valakit. Ez ma is előfordul. Jó néhány esettel találkoztam már, hogy elment ehhez az orvoshoz, a másikhoz, a harmadikhoz, és ahány orvoshoz ment, annyiféle diagnózist állítottak föl, aztán csak végül sikerült egy olyan orvoshoz elmennie az illetőnek, kapott gyógyulást. De ez nem ez a jellemző, de azért van erre példa. Hát a Biblia is beszél erre a példáról, mégpedig Timóteusnak írt 1. levél 5. részének 23. verse azt mondja, hogy gyomrodra való tekintettel élj egy kevés borral. Na, és most hozom ide a Hósás könyvének 7. részének az 5. versét, mert amikor a diagnózis rossz, vagy félre van kezelve, akkor baj van. Túlzott gyógyszerfogyasztó vagy? Már nem a borra gondolok, bármi lehet az. Következőt mondja Hóseás, beteggé teszik királyukat ünnepnapján tüzes borral. És a vezéreket. És hát ugye példabeszédek mondja, hogy kinek jaj, kinek fáj, kinek zavaros, olyan, mintha fejbe verték volna, és mintha limbálózna az árbóc tetején, és a többi, és a többi. Tehát Az a baj, hogy vannak, akik azt mondják, hogy mértékkel és tartózkodva. Mérték a vödör, tartózkodás az asztal alatt. Tehát ez a baj, és ez egy hazug dolog. Hazug dolog. Amikor azért van egy betegség, mert valamit kiragadnak, de nem úgy alkalmazzák. És az utolsó, ha van megtérés. Miért nincs gyógyulás? Jeremiásnak mondja Isten, ha megtérsz, akkor szolgálhatsz. De a 18-as versben van ez. Miért tart fájdalmam szüntelen? Miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? És azt mondja neki Isten, ha megtérsz. Akkor van. És akkor így egybe az összes. 25. És nem mondom, hogy ezzel teljes a lista. Csak azt mondom, hogy megint egy kicsit jobban belemélyedtem, arra nézve, hogy hány és hány oka lehet annak, amikor nem jön a gyógyulás. Elmondtam azt a szolgálatom közben, hogyha lehet, hogyha mind a 25-öt kipipáltad, mégsem történik dolog, akkor ne esd kétségbe. Mert elmondtam azt, hogy nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Szeretnék most imádkozni, és azt mondani, és azt kérni, hogy ha beteg vagy, akkor állj föl, ott, ahol vagy. Tedd a beteg testrészedre a kezedet, vagy a fejedre, vagy bármi, és szeretnék ezért imádkozni. Teljesen mindegy, hogy mi volt az akadálya a betegségednek. Én hiszek abban, hogy ha őszintén meg tudod azt bánni, és tudsz ezért imádkozni, és azt mondani, Uram, én bocsánatot kérek azért, mert ha például úgy néztem a te népedre, a zsidó népre. Én bocsánatot kérek, hogy nem vettem komolyan a te igédet. Bocsánatot kérek a paráznaságért. Uram, én bocsánatot kérek a kapzsiságért. Bocsánatot kérek azért, mert én eddig olyan jól el voltam és olyan fú, Uram, hát látod, hogy én annyira szenvedtem a dolgaimért. Én mártírként viselkedtem, és olyan jó volt azt mutatni, hogy én beteg vagyok, és mindenki olyan nagy szeretettel vont körül, ahelyett, hogy megtagadnád az elutasítást. Vagy azt mondta Isten, hogy térj meg, fordulj el a bálványaitól. Teljesen mindegy, hogy mit mond. Hagyd, hogy a szívedhez szóljon. Engedd, hogy Isten meggyőzzön a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében. És kérd, Uram, itt vagyok. Jöjj! És ne feledd, hogy nem mindig azonnal jön. Lehet, hogy egy terápia lesz. Lehet, hogy egyik nap azt mondja Isten, tagadd meg. Másik nap azt mondja, engedd, hogy a szeretet a szívedbe kerüljön. Fordulj el ezektől, járj ezen az úton. Fantasztikus volt számomra azt átélni, amikor Péter ott van az ékes kapuba, és azt mondja a Sántának, ezüstöm és aranyom nincs. De amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus nevében, kelj föl és járj. És megragadja azt a vénát, és fölrántja. És akkor erősödik meg a lába és a bokája. Addig nem. És amikor a bénát oda viszi a négy barátja, nem az volt a kérdés, hogy annak a bénának van-e hite. Az volt a látás, az ige azt mondja, hogy látta, hogy annak a négy embernek van hite. Amikor azt mondod, és őszinte vagy Istenhez, mert azt mondja az apa Jézusnak, hiszek, légy segítségül a hitetlenségemen. Egy pici mozdulást is értékel az Isten. Add át az egész életedet. Hajtsuk meg a mi fejünket, és legyünk csendben. Néhány pillanatot adok arra, hogy végig miért megítéld az életedet. Azért, hogy ne ess ítélet alá. nem arra adok időt, hogy hagyd az ördögöt vádolni és kárhoztatni az életedben, arra azt szeretnék adni most időt, hogy végig gondold ezeket az akadályokat. És hogyha egy-egy dologban Isten megítélte az életedet ma, akkor tárd ki a szívedet, és mondd, Uram, itt vagyok. Köszönöm, hogy még tart a kegyelem, és még adsz lehetőséget. És egy imádságot fogok most elmondani. Uram, nagyon köszönöm, hogy Te vagy az én gyógyítóm. Ha úgy érzed, akkor mondd velem együtt, csendben magadban. Hiszem a Te igédet. Hiszem azokat az igéket, amelyeket ma hallottam. Mert az ég és a föld elmúlik, de az Isten beszéde megáll. Köszönöm, hogy nem vagy személyválogató. Köszönöm, hogy szívemre terheled ezeket az igéket. Elfogadom az ige igazságát. Te meggyógyítottad minden bűnömet. És megbocsátottad minden bűnömet, és meggyógyítottad minden betegségemet. Köszönöm, hogy a Te sebeid által gyógyultam meg. És most bármi is legyen az, amit ma hallottál az akadályokkal kapcsolatosan, azt mondd el az Úrnak. Ha hitetlenség, akkor mondd el, Uram, megtagadok minden hitetlenséget. Ha paráznaság, akkor mondd el, Uram, bocsáss meg minden tisztátalan gondolatért, minden tisztátalan kívánságért, és egy fogjul minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ha sóhajtoztál és bánatban voltál, akkor mondd el, hogy Uram, bocsáss meg a depresszióért, az önsajnálatért. Ha kemény volt a szíved, akkor kérd, hogy Uram, akarok kegyelmes, irgalmas és szeretetteljes lenni. Hogyha gyűlölet volt a szívedben, vagy harag, akkor bocsáss meg azok felé a népek és nemzetek felé, és kérj szabadulást Istentől. Ha elutasítottad az Urat, ha helytelenül úrvacsoráztál, ha kapzsi voltál, vagy hamis dolgokat tettél, ha elhagytad az Isten szövetségét, vagy a törvényét elutasítottad, bármi legyen is az, mondd el. Ezekből szívből megtérek, és bocsáss meg nekem, Uram. És kérlek, hogy érintsd meg az én beteg testemet, adj nekem gyógyulást. Adj nekem hitet. Köszönöm, hogy Te vagy a szabadítóm és gyógyítóm. Jézus nevében. Amen. Amen. Feleségemmel fogunk ott hátul imádkozni. Csak megkenünk olajjal, tehát nem kell itt most semmit mondani, csak egyszerűen az, amit imádkoztál, nem akarunk sokat mondani, csak egyszerűen imádkozni, és hitet kérni arra, hogy az Úr adjon szabadulást. És ne feledd el, hogyha nem azonnal jön, vagy nem érzel valamit, ez nem azt jelenti, hogy Isten ne tenné, mert hitben járunk, és nem látásban. És ne feledd el, hogy van néha terápia. Ami rajtad áll, azt tedd meg, mert Isten már mindent megtett. Érettet, helyettet, miattad. Legyetek áldottak!